lapozzatok az 1 Korintus 15-be. Valóban itt leszünk, be is fejezzük ezt a fejezetet. Remélhetőleg. Ez a fejezet, ez hozban is, meg témában is nagy, hatalmas, és remélem, hogy szól majd Isten a szívedhezeten keresztül. Ez a feltámadás témáját boncolgatja. Elkezdtük már múlt alkalommal erről a beszélgetést. Arról olvastunk, hogy Pál ír az evangéliumról a korintusbelieknek. Írt Jézus haláláról, mint történelmi tény, ahogy az írások ezt megjövendölték. Írt a temetéséről, majd írt részletesen Jézus feltámadásáról, mert a korintusi gyülekezetben nem volt minden tiszta a fejekben a feltámadással kapcsolatban. Nem arról volt szó, hogy tagadták volna ennek a tényét, hogy Jézus feltámadt, hanem a saját feltámadásuk körül volt tévedés. Ők nem gondolták, hogy ők maguk fel fognak támadni, legalábbis nem úgy, ahogy az ige beszél arról, vagy ahogy Jézus feltámadásánál látjuk. Jézus feltámadásának ténye, ezért beszélt erről Pál, mivel Jézus feltámadt, ez előre vetíti, előre ábrázolja, demonstrálja a mi feltámadásunkat is. Erről lesz szó ebben a fejezetben. Kérlek, Uram, áld meg ezt az időt, amit az igédben töltünk, és tedd előttünk világossá, Uram, ezt a üzenetet, Uram, és köszönjük, hogy a lélek segít ebben. Szegezd a szívünknek, Uram, a te szavaidat, Uram. Szeretnénk elváltozni a te beszéded által Jézus nevében. Amen. Na, így folytatja Pál a 20. verstől, ahol abba hagytuk legutóbb. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Ugye előtte Pál beszél arról, hogy mi lett volna akkor, ha Krisztus nem támad fel. És elmondta ezeknek a következményeit. Erről beszéltünk múlt alkalommal, és itt azt mondja, így kezdi a további beszédet, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Mennyire jó ez, hogy ez Pál levezette nekünk. Az előbb, ha nem tiszta előtted, hogy hogyan, hallgass meg azt az alkalmat, föl van véve, föl van a weboldalon. Előhozta a logikát, előhozta a proféciákat, hogy az ige erről már írt, írt 500 tanúnak a bizonyságáról, nem egyenként, hanem hogy élnek még ezek az emberek, korintusok, menjetek el velük beszélni. Írt arról, hogy ő maga látta a feltámadt Krisztust, Pál, és ebből az következik, hogy ez megtörtént, és hogy ha Krisztus feltámadt, akkor ennek következménye van. Ennek a tényére építenünk kell valamit a mi feltámadásunkkal kapcsolatban. És ezt olvassuk, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghaltak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Ahogy beszél Pál Krisztusról, mint az elhunytak zsengéje. Nem tudom neked mennyire érted, hogy mit mond itt Pál? Azt mondja Pál Jézusról, hogy ő az első gyümölcs. Ő az első a feltámadás sorában. Azt a kifejezést használja, ami egy ókori, vagy egy ókori ószövetségi kifejezés is, az első kéve. Volt egy ünnep a zsidóknak, amit így hívtak, hogy az első kévék ünnepe, ami húsvét után következett el. Minden évben, amikor megvolt a páska ünnep, a húsvét ünnep, és lezajlott a kovásztalan kenyerek ünnepe, úgy rendelkezik a 3 Mózes 24, hogy az első szombat, ami ezt követi, az utána jövő nap legyen az első kévék ünnepe. Ez egy vasárnapi nap, amikor a zsidók elmentek a templomba, és áldozatot mutattak be Istennek. Nem bárány, vagy nem kos áldozatot, nem holmi véres áldozatot, hanem fogtak egy vékát, megtöltötték az első terméssel, a gabonával, és elvitték az Úrnak, mint egy áldozat, mint egy felajánlás. Miről szólt ez? Ez arról szólt, hogy a termés legjavát, amikor megkezdődött az aratás, a termés legjobb részét fogták, és elvitték Istennek, kifejezve a bizalmukat abban, hogy a termés további mennyiségéről, vagy az aratás további részeiről is Isten fog gondoskodni. Hogy ez az, amit elhoztak neki, ez csak első a sorban, és ez majd követi a többi áldás. De az elsőt odaadják Istennek. És ezért mondja Pál Jézusról azt, hogy ő az első kéve, ő a zsenge, mert ő az első a sorban. És hogyha ez az első, hogyha ezt látjuk igazolva, akkor tudhatjuk biztosan, hogy a továbbiakról is Isten fog gondoskodni. Hogyha Jézus föltámadta halottak közül, mint első zsenge, akkor ő az első a sorban, és mi majd követjük, mert Isten hűséges. Erről szólt az ünnep is, és ezért hivatkozik rá Pál így, Egyébként tudod, hogy milyen napon támad fel Jézus? Milyen nap volt az? Naptár szerint, így kedd, szerda, vasárnap, így van. Amikor lezajlott a húsvét ünnepe, ott volt egy szombati nap, emlékeztek? Amikor nem is mentek az asszonyok a sírhoz, és másnap reggel mentek el a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, de a sírt üresen találták. Az volt az első kévék ünnepe. Amikor a zsidók elvitték az áldozatokat a templomba, Jézus az első kévék ünnepén támad fel. Nem is véletlenül. És aznap nem volt véres áldozat a templomban, hiszen a páska bárány már megáldoztatott, és mennyire jó képe ez a mi Urunkról, aki már meghalt a bűnökért, és nincs többé szükség áldozatokra. Ő az első a sorban, és tudhatjuk, hogy mi követni fogjuk. Nézzétek, így folytatja Pál, így a 21. versben, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban minnyájan meghaltak, úgy a Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Itt látunk egy párhuzamot, vagy egy kontrasztot Ádám és Jézus között. Ádám az első ember. Ugye, tudjuk a Bibliából, ő az emberiség feje, és mi mind tőle származunk, és az a test, amit hordunk, azt tőle örököltük, és hát az a halál, amit ő behozott a világba, azt is kaptuk vele együtt. Köszi, Ádám. Majd a mennyben megköszönjük. De ugye mi is elszúrtuk volna, szóval ne tord le nagyon Ádámot. De beszél itt az ige egy második Ádámról, aki Jézus Krisztus, aki által viszont eljött az élet közénk. Aki által van az örök élet számunkra. Tamás is erről beszélt. Ő vonta az emberiséget a feltámadás alá. Ádám berántott mindenkit a halál alá, Jézus bevisz mindenkit a feltámadás alá. Valaki úgy hivatkozott egyszer Jézusra, mint egy felfedezőre. Egyébként Kolumbusz Kristófot azért tiszteljük, mert elment egy olyan helyre, ahol előtte nem járt senki az övéi közül. Vagy Neil Armstrongot azért tiszteljük, mert eljutott egy olyan helyre, ahol előtte még nem járt senki közülünk. Egy felfedező volt, elment egy új világba, belépett elsőként. És ilyen szempontból Jézus, ami felfedezőnk, mert ő az első, aki feltámadt. Ő az, aki belépett ebbe a világba számunkra elsőként, megnyitva az utat, feltérképezve azt a világot számunkra. Hogy mi is mehessünk, mi is követhessük. Jézus, ami felfedezőnk, aki meghódította a feltámadást nekünk. Mondta, hogy gyere és kövess engem, te Ádám ivadéka, te, aki a halál alatt vagy, gyere és kövess a feltámadásba. Mondhatná Krisztus. És így a 22. versben azt olvassuk még, hogy mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Micsoda? Itt valaki így ráncolhatja a homlokát, hogy minnyájan? Minnyájan életre kelnek Krisztusban? Ez azt jelenti, hogy minden egyes ember föl fog támadni egy dicsőséges életre Krisztussal? Hát a válasz nem. Mert azok támadnak fel Krisztussal egy dicsőséges életre, akik Krisztusban vannak, a hívők. Ez a hívők feltámadásáról szóló fejezet. Ez a fejezet, amiről Pál beszél, ez a hívők feltámadásáról szól. Lesz majd egy feltámadása azoknak is, akik elutasították Jézust, akikre az ige úgy hivatkozik, hogy gonoszok, akik hitetlenek, akik nem megváltottak, mert elutasították Krisztus megváltását. Ők is föl fognak támadni. Erről az ige beszél, de az ő feltámadásuk ítéletre lesz. Hogy odaálljanak Isten elé, és számot adjanak az életükről. Hogy mit kezdtek azzal az élettel, amit Isten adott nekik. És az ő útjuk a kárhozatba visz. Ez a feltámadás nekik erről szól. Jézus beszél erről a János 5.28-ban. Fölolvasom. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, tehát minden egyes ember, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, életre támadnak fel, akik pedig rosszat tették, ítéletre támadnak fel. Tehát minden ember feltámad, de ebben a fejezetben, itt a hívők feltámadásáról van szó, ezt ne felejtsük el. Én azt gondolom, hogy ma, ahogy Tamás beszélt így az üdvösséget biztosságáról, te is Krisztus feltámadása miatt biztos lehetsz abban, hogy fel fogsz támadni. Ezt nem kell neked elintézni, mert ennek a kiváltó oka már megtörtént. Azzal, hogy Jézus feltámad. Ebben te biztos lehetsz, hogy fel fogsz támadni egy örök életre Istennel. De ugyanennyire biztos lehet az, aki elutasítja Istent, hogy fel fog támadni egy ítéletre. Ebben a fejezetben a hívők feltámadásáról beszélünk, és a 23. versben olvassuk, mert ahogyan mindenki a maga rendje szerint, mármint a feltámadás, mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Mindenki a maga rendje szerint. Jézust senki nem előzi meg a feltámadásban. Ő az első. Ő a mi hódítónk. Ő a mi felfedezőnk. Ő ment előre először. Ő hódította meg ezt az országot. Tamás, hát én olvasom a Bibliámat. Álljon már meg a menet. Hát én olvasok az Ószövetségben is élt, hogy valaki feltámadt. Hát ez így nem stimmel. Mi van Lázárral? Ott van a János evangéliumban. Jézus feltámasztotta őt. Mi van azzal az özvegyel, akinek az elhunyt fiát Elizeus föltámasztotta? Hát akkor hogy lehet Jézus az első a sorban? Mégse ő az első. Hogy mondhatja itt az ige? Jézus az első, és ő részesült abban a feltámadásban először, amit az ige itt számunkra feltámadásnak hív. Ami arról szól, hogy kapott egy megdicsőült testet. Ebben Jézus az első. Mindazok, akik korábban támadtak fel, és ugyanezt a szót használva, jöttek vissza a halottak közül az életbe, ők nem kaptak új testet. Ők megkapták a régit. Visszamehettek. És ciki, van egy nagy különbség, hogy ők újra meghaltak. Lázárnak két temetése volt. Ez a nagy különbség a feltámadás, és azok között, akiket visszahoztak az életbe, Elizeus, Jézus, ők újra meghaltak. Hát nem tudom, mennyire van kedved kétszer meghalni. Nekem jobban tetszik az a fajta feltámadás, amiről itt olvasunk, hogy Jézus az első, és egy olyan testet kapunk, egy olyan megdicsőült testet kapunk, ami nem hal meg többé. Hát elég jelentős különbség mondhatjuk, nem? Képzeld el Lázárt, aki ahogy az igében olvasjuk, már 4 napja halott volt, ő már fönn volt a mennyben, a kórusban énekelt, kezdte érezni a ritmust, megtalálni a hangokat, és akkor valaki megbögdöste a vállát, hogy Lázár, vissza kell menned, mi? Ne! És hallotta a hangot, hogy Lázár, jöjj ki, és megjelent újra. Hát szerintem, ha volt valaki csalódott aznap, az Lázár volt. De gondolom, hogy nem volt rossz hozzáállása, mert végül is mégiscsak megdicsőítette Istent azzal, hogy kijött abból a sírból Jézus szavára. De Lázár újra meghalt. Egyébként vicces, mert hát nem tudom, mennyire vicces. Akkoriban nem lehetett vicces. Egy farizeusok hallották, hogy Jézus föltámasztotta Lázárt, és eldöntötték, hogy megölik újra Lázárt. És hogy fenyegetsz egy embert, aki már egyszer meghalt és feltámadt, hogy megölünk téged, öreg. Tehát így, a mi feltámadásunk nem arról szól, hogy kapunk egy régi testet összetákolva. Hogy így toldozza, foldozza, de visszabújhatsz. Hanem kapunk egy újat, ami örök létre van kitalálva. Ez a mostani testünk, ez erre a földre működik jól. És amikor megyünk oda, kapunk egy olyat, ami az örök kivalóságra mennyire készül, és ott működik jól. Jézus feltámadása előrevetíti a miénket. Nézd meg a 24-es verstől. Amikor azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és az Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert Isten mindent az ő lába alá vetett, amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávetett neki mindent, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Beszélünk róla. Kicsit sok a szóismétlés, de tisztázzuk. Azt mondja itt az ige, hogy aztán jön a vég. Miután Jézus eljön, itt az ige azt írja az előző versben, és a 24-ben azt mondja, hogy azután jön a vég. Mi fog akkor történni? Jézus fogja mindazt az uralmat, ami neki adatott, és átadja az Atyának. Az Efézusi levélben olvasunk arról, Efézus 1:10, hogy Isten örök rendje az, hogy mindeneket, az egész teremtést, mindeneket egybefoglal Krisztusban. Hogy minden Krisztushoz fog érkezni, hogy minden ő benne áll össze. Afelé halad egyébként ez a világ, a mi életünk, minden, hogy Krisztusban álljon össze. Még hogyha látszat szerint nem ez történik. De tudd, hogy ez Isten örök rendje. És amikor ez megtörténik, amikor Krisztus minden hatalmat gyakorol, akkor átadja ezt az uralmat, átadja ezt a tekintélyt az Atyának. alávetti saját magát Istennek. El fog jönni a vég. És számunkra ez egy jó hír szerintem. Ez nem azt jelenti, hogy vége mindennek, hanem eljön az az idő, amikor minden rendbe kerül. Amikor minden visszakerül a helyére. Amikor Isten igazsága fog uralkodni. Minden gonoszság büntetést nyer. Minden igazság jutalmazást nyer. És minden visszakerül a helyére. És azt mondja itt még az ige, hogy eltöröl minden fejedelemséget, eltöröl minden erőt és minden hatalmat. A Máté 28:18-ban azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy nekem adatott minden hatalom. Menjen és földön. Nincs kivétel. Minden hatalom. Akkor miért beszél itt arról Pál, hogy majd egyszer minden Jézus lába alá vettetik? Ha belegondoltok, most nem minden hatalom gyakorlása Jézus kezében van itt a földön, hanem van egyfajta hatalom az ember kezében, van egyfajta hatalom a sátán kezében. Minden hatalom Jézusé, de nem ő gyakorolja még, hanem ennek el kell következnie, amikor minden ellensége az ő lába alá vettetik. Már minden az övé, de még nem ő gyakorolja. De eljön az idő, amikor ez meg fog történni, eljön a vég. Amikor nem lesz már hatalom az ember kezében, nem lesz hatalom a sátán kezében, nem lesz hatalom a halál kezében, hanem minden Isten kezébe kerül. Ez azért jó hír, mert ennek a napjai meg vannak számlálva. Efelé haladunk. És Jézus fog azon a helyen állni, ami neki jár. Hogy gyakorolja azt a hatalmat, ami az övé. Egyetek, tesóim, amiről Pál itt beszél, az nagyon fontos nekünk most. Bizonyította nekünk a feltámadás tényét, és azt mondja, hogy ez az első láncszem ebben a folyamatban, ami el fog következni. És mivel ez az első láncszem, beindult a gépezet, beindult a mozgás, mindenképpen be fog következni a mi feltámadásunk is. Mivel Jézus feltámadása elindította ezt a folyamatot, ha Jézus feltámadt, akkor mi is föl fogunk támadni. Ez elkerülhetetlen. Nem történhet máshogy. Nézzünk a 25. versen. Azt mondja, mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem vetti valamennyi ellenségét. Neki uralkodnia kell. Amikor Jézus beszélt a tanítványainak, azt mondta, hogy az emberfiának szenvednie kell, és meg kell öletnie Jeruzsálemben. Ugyanezt a szót használta. És most mennyire másként mutat mindent, hogy azt mondja, hogy neki uralkodnia kell. Ez így kell, hogy történjen. Eljön az a nap, amikor Jézus uralkodik minden felett, és mindent rendbe rak. Amikor elsöpör minden mást. Amikor Jézus visszatér a földre, ezt az időt majd úgy nevezi az ige, hogy az 1000 éves uralom, akkor a sátán meg lesz kötve. De az 1000 éves uralom végén az ige úgy ír róla, hogy a sátánt újra elengedik az Isten, és lesz egy lázadás, amiben belevezet sok embert Isten ellen. És Isten elsöpri ezt a lázadást, és onnantól kezdve az ördög végleg el lesz taszítva. Végleg megsemmisül az ő hatalma, és nem lesz már egyéb hatalom, csak Istené. És nézd meg ezt a 26. verset, ez nagyon érdekes szerintem. Azt mondja, hogy mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál. Amikor Jézus visszajön erre a földre, akkor még nem töröltetik el a halál. Az 1000 éves uralom idején, az Ézsaiás könyvből tudjuk, hogy újra meg fogja Isten nyújtani az embernek az élettartamát. Azt mondja ott Ézsaiás könyv, hogy ha valaki 100 éves korában hal meg, arra azt fogják mondani, hogy hát de még csak gyermek volt. Megnyújtja Isten így az ember életét, de a halál jelen lesz. De nem örökké. És azt mondja itt Pál, hogy végül legyőzetik a halál, végül eltöröltetik, mint utolsó ellenség. Eljön a nap, amikor maga a halál fog megsemmisülni. Én nem tudom, hogy te meg én ezt mennyire értjük, hogy mennyire fogjuk fel. Mert annyira jelen van ezen a világon a halál. Ha az ember jár kell, akkor látja maga körül. Látja a kórházakat. Látja az elfekvőket. Látja a temetőket. A halál itt van ezen a helyen. Szokták mondani, hogy ez az élők földje. De nem, ez nem az élők földje. Ez a haldoklók földje. De el fog töröltetni a halál, és végleg megsemmisül majd eljön ennek a napja. Amikor Isten mondja, hogy nincs többé halál, soha többet nincsen. Ennek a mozgása, ennek a folyamata már beindult. Mikor? Amikor Jézus feltámadt. És ennek a ténye bizonyítja mindazt, amiről Pál itt beszél ebben a fejezetben. Figyelj, hogyan beszél a Biblia a halálról? Mint a barátunk? Mint az ellenségünk? Nem tudom, manapság szokták úgy beszélni a halálról, hogy a megnyugvás helye, meg a, végre alszom egy nagyot. Ez, a halál az ellenségünk. Nem Isten terveként van jelen az életünkben, hanem a bukás következményeként. És Istennek kell legyőzni azt. És amikor Jézus meghalt és feltámadt, legyőzte a halált. Még nem semmisült meg, még jelen van köztünk, de már legyőzetett. Emlékeztek, amikor Jézus ott állt Lázár sírjánál? Azt mondja a Biblia, hogy Jézus megrendült az ő lelkében, háborgott és sírt. Ilyet sehol másot nem látunk az igében. De miért sírt Jézus? Mondhatná erre valaki, hát mert barátja Lázár meghalt. Jézus tudja, hogy 5 percen belül Lázár ott fog állni mellette. Tehát nem Lázár miatt sír, hanem az ön szegény Lázár. Nem emiatt háborgott az ő lelke, hanem ott állt a sírnál, és szembesült a halállal. Szembesült az ellenséggel, és látta, hogy milyen pusztulást vitt véghez ez az ellenség. Megindult, háborgott az ő lelkében. Számunkra, hívők számára a halál már egy legyőzött ellenség. De még mindig az ellenség. Számunkra a halál már nem ijesztő. Nekünk már nem kell félnünk tőle. Minket már nem tart fogva a halál. De még mindig az ellenség. És utoljára, mint utolsó ellenség, eltöröltetik a halál. Az bizonyítja neked és nekem, hogy a halál legyőzetett, hogy Jézus feltámadt. Nézd meg az igédben azt a részt, most nem kell odalapoznod, a Máté 27, amikor olvasunk Jézus feltámadásáról. Fölolvasom nektek, Máté 27:52, egészen megdöbbentő ez a sztori ott. Azt mondja, hogy a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste, és kijöttek a sírból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor Jézus meghalt és feltámadt, ott valami történt. Nem mindent ír le nekünk az ige, hogy a lelki síkon mi történt. De azt tudjuk, hogy a Szentlélek ereje által, Isten ereje által és a fiú ereje által Jézus feltámadt. És azt írja az ige, hogy ebben a pillanatban, vagy ezt követő pillanatokban mások is föltámadtak Jeruzsálem környékén, akik közel voltak fizikailag. Nem tudom, hogy elképzelem maga előtt, hogy a mennyből egy ilyen erő eltalálta azt a sírt, ahol Jézus feküdt, és így pattantak még erők erre, arra, és még néhányat eltalált. És Jézus föltámadt, akkora erő volt Isten munkájában, és néhány morzsa még így ide-oda hullott, és aki közel volt, szintén föltámadt. Így mellékesen. És így azt gondolom, hogy ez elővetíti azt, hogy milyen erő volt abban, amit Isten tett. Hogy legyőzte a halált számunkra. És ezek a szentek föltámadtak, mára megdicsőült testükben, és bementek lógni Jeruzsálembe. Majd valamikor hazamentek a mennybe, azt már nem tudjuk, hogy hogy. Azzal, hogy Jézus feltámadt, előrevetíti, előképét adja, és igazolja, hogy te meg én fel fogunk támadni. És hogy nincs benne semmi kétség, mert a halál legyőzetett. És ő áll győztesen. Őt nem tudta fogva tartani a sír. És minket sem. Tamás, egy valamit nem értek. Így nem áll össze bennem, hogyha a halál legyőzetett, akkor miért halnak meg a tesók? Akkor a szentek miért halnak meg? Fontos érteni azt, hogy Isten ma már Jézus feltámadása óta egyetlen hívő embert sem büntet azzal, hogy meghaljon. Ez nem büntetés Istentől. Ennek minden embernek az életében el kell következnie. Miért? Azért, mert az a test, amiben vagyunk, ez alkalmatlan az örökkévalóságra. Úgymond lakcímet kell váltanunk. Ez egy porsátor, amiben lakunk, és ki kell ebből költöznünk, és el kell mennünk egy újba. Ezt nevezzük halálnak. A hívők számára ez a halál. Vagy alternatívaként, amire én inkább jelentkeznék, az elragadtatás. Majd mindjárt beszélünk róla. Miért hallak meg a hívők egyáltalán? Azért, mert ez a testünk alkalmatlan az örökkévalóságra. Kapnunk kell egy újat. Testet váltunk gyakorlatilag, amikor meghalunk. Kilépünk ebből a régiből, és kapunk egy újat, ami az örökké valóságban működőképes. A 26. vers alapján mondta Spurgeon azt, hogy írja itt ugye Pál, hogy mint halál az utolsó ellenségként eltöröltetik, hogy lehet, hogy az utolsó halál, de nem a legnagyobb. A hívő ember számára nem a halál a legnagyobb ellenség. A bűn, a sátán, az Istentől való elidegenedés, az sokkal nagyobb ellenség. Számunkra halál már kárt nem okoz. Megyünk haza. De a bűn, az elidegenedés, az viszont nagy kárt okoz. A sátán kísértései. Amikor eljön a halál, én még nem tervezem a találkozót, de nem én írom a forgatókönyvet. Nem kell félnem tőle. Ha én értem, amiről most beszélünk, akkor nem kell félnem tőle. Mert át fogok haladni rajta. Vannak emberek, akik aggódnak emiatt, hívő emberek. És mintha várnák Istentől, hogy előre megkapják azt a kegyelmet, amit majd akkor kapnak meg, ha ott tartanak. De Isten igéje azt mondja, hogy Isten kegyelme mindenre elég nekünk. Hogyha valaki közel jár már a halálhoz, a halál mesdjéin jár, Isten ott van vele. Az Úr ott van velünk, és az ő kegyelme elég. És akkor jön el, amikor arra szükségünk van. Előre nem adja oda, de akkor igen. Nekünk már nem kell félnünk a haláltól. Minket nem tart fogva az. És azt mondja itt az ige 27. versben, hogy Jézus végül mindent az Atya lába alá vett. Aki neki alávetett mindent, végül ő vett mindent az Atya lába alá, hogy Isten legyen mindenekben. Itt van ez a alávet ennek, alávat annak, aztán ő alávet ennek, ő egy kicsit úgy zavaros, nem? Hogy mi van? De különben nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Mert ugye azt beszéltük, hogy Jézusban minden összeáll, és végül az, ami neki adatott, azt átadja az Atyának. Minden alávetetik Jézusnak, kivéve azt, aki neki alávetett mindent, vagyis az Atya. Az Atya soha nem vettetik Jézus alá, hanem végül a Fiú vett mindent az Atya alá, hogy az Atya, az Isten legyen minden, mindenekben. Az Atya mindig Atya marad, a Fiú mindig Fiú marad, és az ő kapcsolatuk mindig az marad, ami volt, egy Atya-Fiú kapcsolat. Vannak, akik vitatkoznak Jézus istenségével kapcsolatban, emiatt az igevers miatt. Hogy, hogy lehet Isten Jézus, hogyha ő aláveti magát Istennek? Szerintem nagyon egyszerű a válasz. Ez nem az értéküket minősíti, hanem a szerepüket jelenti. A Szent Háromság működése ilyen. Amikor a Fiú megdicsőül, akkor végül átadja a dicsőségét az Atyának, hogy ő megdicsőítse az Atyát. Miért csinálja ezt? Hogy végül Isten legyen minden, mindenekben. Tudod, mi Jézus vágya? Legmélyebb vágya az Jézusnak, hogy az Atyánkat megdicsőítse. Tudod, mi az Atya vágya? Hogy az ő Fiát megdicsőítse. Tudod, mi a Szentlélek vágya? Hogy a Fiút megdicsőítse. Ha észreveszed, a Szent Háromságon belül minden egyes személy valaki másnak a megdicsőítésével foglalkozik. Nem a sajátjával. Ez azért nagyon izgalmas, mert ez mindig így lesz. És egy mintát állítanak elénk, ahogy mi is élhetünk. Hogy jaj annak az embernek, aki a saját megdicsőülésével foglalkozik. Sokkal jobb mintát kapunk. Törődj valaki másnak a megdicsőítésével, valaki másnak a felemelésével. Emelj fel valakit magad körül. A Filippi levél azt írja, hogy legyen benned ugyanaz az indulat, mint Krisztus Jézusban volt. Tekintsd a testvéreidet magadnál különnek. És az az érdekes, ha őket emeljük fel, valaki mást emelünk föl, akkor Isten a nekünk járó dicsőséget a maga idejében megadja. Ami nem sok. De ha én valaki másnak a felemelésével törődöm, nem kell ezzel foglalkoznom. És ezt a mintát látom a Szent Háromságban is. Pál folytatja az érvelést. Hosszú még a fejezet, kevés az idő. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? 29. vers. A halottak egyáltalán nem támadnak fel. Miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, oly igaz ez testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Pál három érvet hoz még föl a feltámadás mellett. Nagyon érdekes az első. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? A halottak egyáltalán nem támadnak fel. Miért keresztelkednek meg értük? Ez alapján, az igevers alapján gyártották le a mormonok azt, amiben ők hisznek, hogy nekik meg kell keresztelkednie elhunyt hozzátartozóik miatt, hogy őket így az üdvösségbe juttassák. Ezért van a mormonoknak elképesztő nemzetségtáblázati kutatásuk, hogy minden elhunyt rokonukért megkeresztelkedjenek. Teljes nonsens. Tehát ez egy pogány szokás. De mondhatná, Tamás, de hát ott van a Bibliában. Igen, de attól még pogány. És figyeld meg, hogy Pál hogy beszél róla. Nem az, hogy mi megkeresztelkedünk, hanem ők megkeresztelkednek. Nem azért hozza fel példaként, hogy ezt kell csinálni, hanem az hozza fel példaként a korintusiaknak, hogy hello, még a pogány szomszédod is hisz a feltámadásban, valamilyen formában. Te megkételkedsz benne? Ébresztő! Ők megkeresztelkednek a halottaik miatt, mert hiszik valamilyen formában, hogy van élet a halál után. Nekünk viszont van egy ígéretünk a feltámadásról, úgy, ahogy az ige írja. Tehát korintusiak, észhez térni. Ez az első ok, amit mond, a második. Azt mondja Pál, hogy miért vállalnánk veszedelmet minden nap, ha nincs feltámadás, írja Pál. Azt mondja, naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem. Ha nincs feltámadás, akkor minek kockáztatta Pál az életét az evangéliumért? Gondold ezt végig. Akkor minek élt úgy, hogy mindent feladott Krisztusért? Volt ennek értelme? Pál teljes élete és teljes szolgálata arról szólt, azon az tényen nyugodott, hogy van feltámadás. Ha ezt kiveszed a képletből, azt mondod, hogy Pál, te egy ostoba ember vagy. Minek csinálod, amit csinálsz? Legyünk őszinték, mi annyira aggódni tudunk a saját itteni kényelmünk miatt, hogy az életünk nem biztos, hogy ugyanígy igazolja a feltámadás tényét, hogy én csak annak élek, hogy mert tudom, hogy lesz egy feltámadás. De Pál azt mondta, hogy minden estül az életem erről szól. Minden nap az életem veszélyben forog. A halállal nézek szembe. Tudod, hogy senki nem adná fel épeszű ember azt, amit Pál feladott, ha nem lenne egy mennyei utalom? Ha nem lenne utána valami, amiért ezt csinálja? Semmi értelme nem volna. A legnagyobb ostobaság. És Pál azt mondja itt a 31. versben, hogy fiúk, hadd dicsekedjek egy kicsit. Korintusban nagyon szerettek dicsekedni. Mit tudom, dicsekedtek a pénzükkel, a munkájukkal, a munkahelyi sikerükkel, hogy mekkora autójuk van, hogy mekkora nyarokláncuk van. Ma is látni ilyen hozzáállás. De Pál azt mondja, fiúk, hadd dicsekedjek én is egy kicsit. Igen? Mi az? Én minden nap a halállal nézek szembe. Ó, biztos csak ilyen költői. Nem. Pál minden nap az életét kockáztatta azért, hogy szolgáljon. És itt említ egy példát, hogy szembenézett Efézusban a vadállatokkal. Ezt nem tudjuk, hogy mi. Erről az Abcsel nem ír, erről a történésről. De az élete veszélyben forgott. Pál annyira határain élt Krisztusért, hogy bármelyik pillanatban kámpec. Vége a dalnak. És akkor mi van utána? Semmi. Nem, hát azért éltem így, mert tudom, hogy van utána valami. És tudom, hogy mi jön utána. Mondok egy példát. Abcsel 23, Pál apostol kihúzta a gyufát, és 40 ember felesküdött arra, hogy addig nem esznek, nem isznak, amíg meg nem ölik Pált. Na, ez komoly. És gondold el, hogy te lennél Pál helyzetében, már ebédidőben elég aggasztó lenne ez. Biztos nagyon éhesek, ezek elszántak. Vagy vacsoránál már azt se tudod, hova fussál. Ezek végezni fognak velem. És Pál így élt, és azt mondta, hogy minden nap a halállal nézek szembe. És ha a feltámadást kiveszed ebből, hát ez egy kártyavárként omlik össze. Naponként a halállal nézek szembe. És ő fizikai dolgokról beszélt. Én azt gondolom, hogy nekünk hívőknek egészséges dolog lelkileg tudni, hogy mi már meghaltunk a bűn számára. Római levél ír erről, hogy mi már meghaltunk a bűn számára, már a bűn számára halottak vagyunk, hiába próbálkozik, azt mondhatod, hogy nem mondasz semmit, de halad nem mond semmit. De ezt tudatosíthatom a Róma 6, még mondja is ezt így konkrétan. De van egy másik vonatkozása is, ahogy én meghalhatok minden nap. Figyelj erre, tesón. Én minden nap tudhatom, minden nap, nem kell, hogy ilyen drámai módon, de minden nap emlékezhetek rá, hogy meg fogok halni. Ha most azt mondom neked, testvérem, hogy gondold el azt előre, kicsit nehéz ügy, de próbáld elképzelni, hogy milyen az, hogyha most a halálos ágyadon feküdnél, és visszagondolnál az életedre, és azt mondanád magadban, hogy bárcsak ne így csináltam volna. Bárcsak többet tettem volna ezt. bárcsak többet szerettem volna őt, bárcsak megmondtam volna neki, hogy. És én úgy élhetek ma, és te is, tudva a tényét, hogy meg fogunk halni, és azt is, hogy föl fogunk támadni, de tudva azt, hogy a halál felé megyünk, föltehetem én ezt a kérdést, hogy van olyan dolog, amikor odaérek, és visszatekintek, amire azt mondanám, hogy megbántam, hogy így éltem. Mert akkor tudok változtatni azon ma, hogy hogyan élek. És minden nap én is szembenézhetek a halállal. Hála Istennek minket, az életünket nem fenyegeti olyan veszedelem, mint Pált, legalábbis a többségünket. De a nagy kép ugyanaz. Mind szembe fogunk nézni a halála. Ha csak nem jön Jézus előbb vissza. Inkább legyen úgy, nem? De ha nem jön vissza az életünkben, akkor mind meg fogunk halni. Oh. Változtat ez a tény és a feltámadás ténye azon, ahogy én élni szeretnék ma? Pál azt mondta, hogy ha így élek, feladom mindezt, amin van, de nincs feltámadás, ez a legnagyobb ostobaság. De ha van? Van. De ha van, akkor így érdemes élni. Akkor én nem bánok semmit. Jobb, ha már a gondolataidba építed, és készülsz. Spurgeon írta ezt, hogy számára ezt jelenti a halálra szembenézni. Hogy nem fogom erősen ennek a világnak a dolgait. Nyitott kézben tartom. Hogyha a halállal akarsz szembenézni, akkor tedd próbára a hitedet minden nap. Tedd próbára a reménységedet minden nap. Gyere Jézushoz minden nap, mint egy szegény, mint egy koldus. És fogadj el tőle mindent. Élj a kegyelemből. Élj úgy, hogy nem biztos, hogy lesz holnap. És hozd meg a hitedet, ahol csak tudod. És tedd rendbe a dolgaidat. Elég durva, de ma minden egyes ember, aki megszületik, elkezd járni a halál felé. Amikor megtér, a két indulás is a halál állomása között, akkor van egy jó reménysége, hogy ezt az életet fölhasználhatja valamire. Mert lesz utána egy örökkévaló. Pál apostol azt írja, hogy ha vadállatokkal úgy nézett szembe, hogy nem volt feltámadás, akkor minek volt ez az egész? Ő egy dolog miatt tudta ezt megtenni, hogy biztos volt benne, hogy volt feltámadás. Ha nincs feltámadás, fiú, akkor minek járunk ide a Golgotába? Akkor menjetek vasárnap reggel bulizni. Akkor nézzetek meg valami szórakoztató filmet, vagy menjetek el, égessétek két végén a gyertyát, mert akkor annyi örömünk, meg annyi élvezetünk van az életben, amennyit most kisajtolunk belőle. Ha nincs feltámadás, akkor minek küzdünk azzal, hogy Istennek tetsző életet éljünk? Semmi értelme nincs. Ha utána vége mindennek, ha nincs utána jutalom, nincs utána trón, nincs utána menny, de ezek vannak. Ez minden megváltoztat. Prédikátor könyve mondja, hogy minden hiába való. Ha csak ennyi, akkor tényleg, akkor minden hiába való. De ha nem, ha van feltámadás, ha van menny, ha van trónterem, és ha igaz az, amit az ige mond, hogy az Úr jobbján az öröm teljessége van, akkor nekem ma megéri küzdeni azért, hogy Istennek tetsző életet élhessek. Megéri megfeszíteni a testemet, és szolgává tenni a gondolataimat. Megéri küzdeni azért, hogy Uram, formáld át az életemet, akkor kaptam rá egy motivációt. Van értelme ennek. Egyiptomban, amikor nagy bulikat tartottak az ókorban, mindenki ivott, ahogy csak tudott, körbevittek egy koporsót, egy fakoporsót, amiben feküdt egy holttest. És azt mondták, hogy figyelj, bulizd most, mert hamarosan ott leszel. Élvezd, amit tudsz. Ha csak ennyi, akkor tényleg így van. Ha nincs feltámadás, akkor itt szakíts, amekkorát csak tudsz. De van feltámadás. És ez mindent más szögben mutat meg. Hová kell mennünk? Annyira szeretek erről beszélni. Ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. 33. vers. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszígyenítésetekre mondom ezt. Pál azt mondja, hogy ne tévelyegjetek, a rossz társaság megrontja az erkölcsöt. Egyébként ez nem egy ószövetségi idézet. Látod, hogy zárójelben van téve. Ne keresd az ószövetségben. Ez egy pogány költőnek a mondása, és itt fején találta a szöget. A rossz társaság megrontja az erkölcsöt. Pál, figyelj, nem értem. Tehát itt a feltámadásról beszélsz. Most mi köze annak ahhoz, hogy kikkel lógok? A rossz társaság. Miről beszélsz, Pál? Te most nem a feltámadásról beszélsz? Hadd kérdezzek valamit. Szerintetek miért volt ennyire kicsavarodott gondolkodása a korintusbelieknek a feltámadásról? Van egy sejtésem, hogy amiatt, hogy kikkel lógtak. Én nem tudom konkrétan, kik lehettek. Lehet, hogy zsidók voltak, szadíceusok, akik nem hittek a feltámadásban. Lehet, hogy görög filozófusok, akik röhögtek ezen az egészen. És azt mondja Pál, hogy figyeljetek, azokkal, akikkel lógtok, eltorzítja a gondolkodásotokat. És nem tiszta előttetek már a feltámadás gondolkodása sem. Pál írja a Róma belieknek, kiváló igerész, Róma 12:2, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, nehez a világhoz igazodjatok. Egy elég nagy árat fizettek a korintusiak, amiatt, hogy kikkel lógtak. És nem csak a feltámadás körüli gondolkodásuk formálódott át, hanem kihagyták azt, hogy Isten gondolkodása legyen bennük, és elkezdtek formálódni a világra, a világ gondolkodása szerint. És kíváncsi vagyok, erre nem tudok így választ kapni, de kíváncsi lennék, hogy a sok nyűgből, ami Korintusban volt, a sok bajukból, hogy önzők voltak, szakadások voltak, elképesztő ostobaságokat mondtak és csináltak és tettek egymással, kíváncsi lennék, hogy ez mennyiben származott ebből a tényből, amit itt a 33. versből olvasunk, hogy rossz társaságban voltak. Legyünk valóban józanok, és ne vétkezzetek. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Óvatosan, hogy kikkel töltesz időt. 35. vers. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg? Itt, ez még a korintusokban jönnek fel a kérdések, hogy ja, de Pál, de ez hogy történik? Hogy történik a feltámadás? Milyen testet fogunk kapni? Ez egy buta kérdés. Pál nem is válaszol az elsőre. Hogyan támadnak fel a halottak? Isten megcsinálja. Ezzel el van rendezve. A második kérdés is buta, onnan tudom, hogy ő maga mondja a 36. versben, esztelen. Szebb magyar fordítás az, hogy ostoba. Tehát milyen teste lesz a feltámadásnál? De erre válaszol Pál. Erről fogunk olvasni. Bár egy rossz kérdés, de meghallgatjuk a választ. Esztelen. Amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatároz. Bocsánat, de Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Na ez a kérdés, ez érdekelt a korintusbélyeket, és valljuk meg minket is szerintem, hogy milyen lesz majd az új test. És azt írja Pál, hogy az a régi és az új, az nem ugyanolyan. Amikor elvetsz egy magot, és kikel a földből, van a kettőnek köze egymáshoz, de ha elvetsz egy kukoricamagot, nem egy nagy kukoricamag kell ki a földből, hanem egy kukoricanövény, ami abból nő ki, de nem olyan, mint az, amit elvetettél. Amikor egy hívő ember meghal, elvet egy magot a testében. A teste hordozza ezt a magot, mondhatnánk, és ebből ki kell majd a megdicsőült test. Gondolj erre legközelebb, amikor egy hívő ember temetésén jársz. Nyilván az egy fájdalmas pont, amikor el kell engedni valakit, akit szeretünk, és helyes dolog sírni, meg gyászolni, de nem helyes ezt hordozni folyamatosan, magunkkal vinni, mert tulajdonképpen egy mag került a földbe, ami onnan ki fog kelni. És gondold el azt a farmert, aki kimegy a földjére vetni, és így sír a magok miatt, amiket elvet. Magos, soha nem látlak már titeket többé. Hát nyilván nem, hát azzal a reménységgel veti, hogy majd ki kell abból a termés. És nem fogja őket többet látni, de amit nyer abból, a sokkal jobb. Amikor elengedsz egy testvér, tudhatod ezt, hogy egy sokkal jobb formában fogsz találkozni vele újra. Nem a leendő testedet veted el, Nem úgy fogsz kinézni a mennyben, ahogy most. Fú, Tamás, ez aztán a jó hír. Legalábbis nekem. Hogyha egy fiú udvarolni akar egy lánynak, a bibliaiskolába tanultam ezt, azt kell mondani, hogy fiú, nem értem. Nekem azt mondták, hogy a megdicsőült testünket csak később kapjuk meg. Hogy lehet, hogy te már megkaptad? Micsoda duma, mi? Na jó. Ezt fiúk nem mondjátok, mert utána nálam fog kikötni az ügy. Ezzel gúnyolódni szoktak. Érdekes, a nem hívők ezzel gúnyolódnak. Hogyha meghal egy hívő, elrothad a teste, utána fűnő a sírján, kinő a fű, megeszi egy tehén, utána tejet formál belőle, megiszod a tejet, és egy másik hívőbe köt ki az ő atomjai, akkor hogy lesz a feltámadás? Na most melyik hívőnek lesz a része az a ostoba? Istennek elég akár egy sejt. Ma már kicsit tudunk erről valamit, hogy akár egy atom is, nem tudom Istennek mi, de legalább egy pici rész elég, egy pici mag. Egy sejtünkben ott van egy DNS lánc, ami a térképünket, a tervrajzot hordozza, abból fölépített újra az emberi test. Különböznek a földieké, és különböznek a mennyeieké. Gyorsan befejezzük, nem maszunk itt. Azt mondja, más a nap fényessége, más a hold fényessége, más a csillagok fényessége, mert egy csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. És ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva, az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. Különbözik a földi, különbözik a mennyi. Ha belegondoltok, biológiai értelemben az ember teste nem sokban különbözik a csimpánzétól. Aki nem hisz Istenben, ebből mélyen szántó következtetéseket von le. De mi tudjuk, hogy bennünk egy örökkévaló lélek van. A testünk hordoz egy örökkévaló lelket, amit az állatok nem kaptak. Most ez felvette kérdés, hogy az állatok föltámadnak, meg ott lesznek a mennyben. Ha kíváncsi vagy erre a válasz, gyere és beszéljünk utána róla, és nem akarok belemenni. De azt mondja Pál, hogy különböznek a fényességek. A napi, a holdi, a csillagoké, de mindegyik megfelelően ragyogott a maga helyén. Mindegyik a megfelelő testet kapta. És itt négy kontrasztot hoz fel. Romlandó, romolhatatlan. Gyalázat. Csak hogy ébresztő legyen. Pú, én is megijedtem. Gyalázatban, dicsőségben, erőtlenségben, erőben, érzéki test, lelki. Melyik nyer? Minden vonatkozásban az új lesz a jobb. Miért fontos a feltámadott test? Eljön a napja, amikor fölvesszük, amikor föltámadunk. És az a testünk, az dicsőséges lesz. Én nem tudom, hogy milyen. Hány éves leszem. Csak tippjeim vannak. Úgy, ugyanígy fogsz-e kinézni vele. Én nem tudom ezt. De azt tudom, hogy sokkal jobb lesz, mint a mostani. Dicsőséges. És nem fog rajta halál. Nem lesz könny, fájdalom. Nem lesz elmúlás. Vissza fogjuk tükrözni azt a dicsőséget, amit Istenben látunk. Csak gondolj arra a képre, amit az átváltozás hegyén mutatott Jézus a tanítványoknak. Egy picit, mint a kinyitotta van az ajtót, hogy láthassák azt a ragyogást, azt a dicsőséget, ami ott lakozott benne. Vagy ahogy Mózes lejött a Sínai hegyről, és ragyogott az arca. Aztán elhalványult. Én azt gondolom, hogy így fogunk ragyogni majd. Miért fontos ez a váltás? Azért, mert test és vér, ahogy mondja itt az igében, test és vér nem örökölheti Isten országát. Ezt le kell raknunk. Olvasunk egy történetet, van egy mártírok haláláról beszámoló könyv, és két mártírról ír, akik Erzsébet királynő utasítására Angliában, amikor az inkvizíció zajlott, halálra, mágiára ítélték őket. Azért, mert hittek Jézus Krisztusban. Az egyikük sánta volt, a másikuk vak. És amikor mentek a mágia halál felé, a sánta eldobta a mankóját. Mondta, hogy erre már nem lesz szüksége. Az új test, az már nem ilyen lesz. És odaszólt a barátjának, a vaknak, hogy figyelj, ne keseredj el, hamarosan a megváltód arcát fogod látni a saját szemeiddel. ez a testünk, ez esik szét. És amikor a sírba megy, akkor megtörtem megy be. De amikor feltámad, szépséges lesz és dicsőséges. Ha szeretnéd tudni, hogy hogy működik, egyébként nézd meg, hogy Jézusnak a teste hogy működött. Átment a falakon. Fizikai volt, meg lehetett fogni. Jézus evett a tanítványokkal. Mondta, hogy fogjátok meg a sepphelyemet. De hát csak belépett a falon keresztül a szobába. Érdekes dolgok ezek. Így van ez megírva. Első ember, Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelké az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyan a földiek is, amilyen a mennyből való, olyan a mennyeiek is. És amint viseltük a földieknek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeiek képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhújni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harson a szóra. Mert meg fog szólalni a harson, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Az első ember, neki köszönhetjük ezt a mostanit, Ádám, és van az utolsó ember, Jézus, neki köszönhetjük majd az újat. És amennyire bizonyos, hogy Jézus feltámadt, az, hogy feltámadunk, az is bizonyos. Szükségünk van egy új testre. Ez a mostani nem örökölheti Isten országát. Át kell változnia. És még egy dolgot itt említ Pál, hogy nem mindannyian fogunk meghalni. Én hiszem, hogy mi vagyunk az a nemzedék, akikre ez igaz. Mert vagy úgy lépünk be az örökké valóságba, hogy a halál keresztül, vagy úgy, hogy felharsan a trombita, felharsan a főangyal szava, és azt mondja, hogy gyertek fel hozzám. Ahogy Jézussal a felhőkön találkozunk, és elragadtatunk. Én hiszem, hogy ez ránk igaz. Ettől függetlenül, mivel ezt bizonyosan nem tudjuk, készülhetünk és élhetünk úgy, hogy minden nap a halállal nézünk szembe. De vagy így, vagy úgy. Tudjuk, hogy mi történik. Bizonyosságot nyerünk. Tamás, mi van azokkal, akik elhunytak? Akik hívők voltak, azok most így várnak? Vannak, akik azt mondják, hogy úgy várnak, így nézik az órájukat, hát ha majd eljön fel. Nem, igazából szerintem nem. Pál azt mondja, hogy ha ezen a testen kívül vagyok, az Úr előtt vagyok. A 2 Korintus 5-ben vagy. A testből való kilépés az Úr előtt való jelenlétet jelenti. Abban a pillanatban. Nincs lélekalvás. És ez hogy történik? Hát vagy úgy, hogy valaki meghal, és még lelkileg ott van Isten előtt, de még nem kapta meg a megdicsőült testét. Vagy abban a pillanatban megkapja az megdicsőült testét, mert belép egy olyan időtlen örökké valóságba, ahol nincs az, hogy majd eljön a feltámadás, hanem ő már ott van. Nem tudom, de vagy így, vagy úgy. És még egy rész itt a végén. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, amit megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Itt, mintha Pál így gúnyolódna a halállal, nem? Pál nem volt egy büszke ember, de megtehette ezt. És mi is megtehetjük. Mint egy legyőzött ellenségnek, hogy halál, tudod mit? Neked nincs hatalmad rajtam, mert az én Uram legyőzött téged. Én Krisztusban vagyok, és nincs hatalmad rajtam, halál. Hol a te fullánkod? Hol a te hatalmad? Van egy kijózanító igazság, hogy azoknak, akik nem Krisztusban vannak, a halálnak még mindig van fullánkja. És a halál fullánkja nem az, hogy fájdalmas halált halunk meg. A halál fullánkja az, hogy a hitetlen is föl fog támadni, és oda fog állni Isten elé, az igaz bíró elé, és számot kell adnia az életéről, és el fog veszni a bűnei miatt. Ez a halál fullánkja. De számunkra már nincsen a halálnak fullánkja. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki diadalt adta nekünk az Úr Jézus Krisztus, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És az utolsó vers, még ide egy másfél órát hagyja szépen. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásatok nem hiába való az Úrban. Pál végigmond egy elképesztő értekezést a feltámadásról. Hosszú. És mondhatod, hogy fú, de jól már végére értünk. De nem megdöbbentő, hogy az mit mond itt a végén? Testvéreim, szeretett testvéreim, ha ez igaz, amiről eddig beszéltem, akkor legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, és buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hogyan zárja le Pál? Ha igaz a feltámadás, akkor van értelme Istennek élni. És az, amit én ma fáradozom Istenért, az nem hiába való. Lehet, hogy az emberek előtt hiába való, hogy én csak küzdök, és senki nem dicsér meg. Nem mondja azt, hogy kösz Tamás, nem tapsolnak nekem. Nem mondják, ah, egészen elképesztő. De azt mondja Pál, hogy viszont Isten előtt ez nem hiába való. Anyukák, akik otthon húzzátok az igát, amit csináltok, nem hiába való. Az, amit szolgaként teszel a gyülekezetben, az nem hiába való. Imaként, amit elmondasz, és nem mondja senki, hogy jaj, köszönöm, hogy ennyit imádkozol, értem. Ez nem hiába való Isten előtt. Miért? Mert van feltámadás. És ha igaz ez, álljunk szilárdan. Rendíthetetlenül. Tudva, hogy mi felé haladunk. Másnak hiába való, de nekünk nem. Isten miatt. Nem kell ma inognod, nem kell ma feladnod. Emiatt a tény miatt, amiről beszéltünk. És az imánk jogos egy ilyen igehirdetés után, hogy gyere Jézus hamar. Gyere vissza hamar. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Hú, mekkora fejezet volt, Uram. És köszönjük, hogy faragsz minket, Uram. Köszönöm, hogy megnyugtatsz minket, és leültetsz minket. Másrésztről meg serkentesz, hogy buzgolkodjunk, fáradozzunk, érted? Uram, én nem tudnám így elmondani az életemről a dicsekvést, mint Pál. De nagyon szeretném, hogy bennem is így munkálkodjon a feltámadás ténye. És a testvéreimben is. Hogy el tudjam engedni ezt a jelen világot. Hogy lazábban tudjam tartani. És hogy minden nap oda menjek hozzád. Minden nap elkérjem, hogy apu, mi az, amit szeretnél az én életemben ma? Minek van értelme az örökkévalóság szempontjából? Uram, nem tudjuk, hogy hogyan írtad az életünket, hogy hány napot engedtél még nekünk itt a földön. És ez jó, hogy így titokként nálad van. De Uram, taníts minket bölcsen számlálni a napjainkat, hogy értelmes élethez jussunk. Nagyon vágyunk rád, Uram. Szeretnénk, Uram, úgy élni, hogy az életünk a feltámadás nélkül értelmetlennek tűnjön. És ezt magyarázd el, Uram, hogy részleteiben mit jelent, egyes egyenként. Hogy meg tudjuk ragadni az elhívásunkat. És veled fussunk, és minden nap felvegyük a keresztünket, tanítványként, és kövessünk téged. Köszönjük, hogy feltámadtál. És oly biztos a mi feltámadásunk, mint ahogy látjuk a tiédet. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket!